Tehát, ahogy az előző blokk végén említettem, most a házon belüli mozgásokról fogok beszélni, tehát úgy házon belül, mint a szolgáltató központon belüli mozgásokról. Ugye ez két szempontból is fontos lehet neked. Az egyik, hogy ugye ez növeli azt a fajta attríciót, ami külsősként be lehet lépni egy ilyen céghez, illetve azért is érdekes lehet, hogy milyen karrier lehetőségeid vannak, miután beléptél egy ilyen céghez. Ugye röviden a válasz erre a második kérdésre az, hogy nagyon jó karrier lehetőségek vannak. Ezekben a cégekben tipikusan úgy épülnek fel ezek a cégek, hogy nagyok a házon belüli mozgások, ezért sokkal könnyebb egy karriert befutni, mint egy másik típusú cégnél, ahol azért általában, ha a növekedésnek vége van, akkor beáll így a cég, egy állóvíz van, és akkor már nehezebb előre jutni, mert hiszen minden vezetői pozícióban ott ül valaki, és kisebb az attrició, elvándorlás, és így nehezebb előre jutni. Tehát egy-két dolog mielőtt egy-két konkrét példába belemennék, mert itt szeretnék példákat mesélni, mert azokból lehet legjobban megérizni azt az egész ezeket a karriertörténeteket, úgyhogy mindenképpen izgalmasak lesznek a példák, de előtte egy-két általánosságot elmondanék. Ugye már említettem, hogy az attrició ezeknél a cégeknél nagy, tehát az elvándorlás a cégtől most legyen az saját szándékból való elvándorlás, vagy közös megegyezés, vagy ugye valakit kimenedzseltek, de egy ilyen 10-20% között mozog ez az attrició, és még most is 10% körül fölött van azért a piacon átlagban, tehát ezzel lehet számolni. Ugye ez mit jelent? Mondjuk van egy 1200 fős szolgáltató központ, ahol mondjuk van pénzügy, nem tudom én, informatika, HR és még egy-két terület. Ez azt jelenti, hogy egy évben, ugye azt mondjuk, hogy mondjuk nem tudom, 1200 főnél simán elképzelhető, ha 10 és 20% között valahol van, hogy mondjuk 150 új pozíció nyílik, mert ugye elmegy az illető a cégtől, akkor oda föl kell valakit venni. Azt mondom, most azt kívülről vesszük fel, vagy belülről, az egy más kérdés, de 150 munkahely nyílik egy 1200 fős cégnél. Ugye ez egy óriási mozgásokat generál, nem árulok el titkot azzal, hogy nagyon sokszor ezeket belülről töltik ki, de sokszor kívülről is keresik, sokszor van, hogy a vezetői pozíció nyílik meg, akkor igyekszik most már a menedzsment arra odafigyelni, hogy ne kívülről vegyen fel vezetőt, hanem belül léptessen elő valakit, tehát a belső karriereket segítve ezzel, és ez is egy nagy pozitívum, hogy emiatt lehet könnyen előre menni. Nagyon tipikus a funkciók közötti horizontális mozgások, ami azt jelenti, hogy pontosan azért, hogy milyen ezek a tevékenységek nagyon le vannak csupaszítva, ugye ilyen úgymond manufakturális jelleggel, ez, hogy ne unja meg az ember nagyon egy ilyen másfél-két és fél évente mozoghat egyik funkcióba a másikba, tehát nem kell feltétlenül magasabb pozícióba előrelépni, de át mondjuk egy másik funkcióba, ahol megint érdekes a munka, mert újra tanul valamit. Ennek az is az előnye egyébként, hogy nem unja, de az is az előnye, hogy az egy szakmán belül több területet átlát, akkor könnyebben lesz vezető, könnyebben lesz jó vezető. Tehát ugye, hogyha valaki egy pénzügyön belül először a szállítói részen van, aztán a vevőin, aztán elmegy könyvelésre, stb., akkor ugye ezek horizontális mozgások, egy után olyan tudást szed fel, hogy sokkal könnyebben fog tudni vezetővé előlépni, és erre is rengeteg példa van. Mondhatjuk, több mint ilyen példa van. Úgyhogy sok az ilyen horizontális mozgás is, a funkciók közötti mozgás is, tehát van olyan, hogy valaki kitalálja, hogy pályát akar módosítani szolgáltató központon belül, eddig pénzügyes volt, de szeretne HR-es lenni, mert rájött, hogy jobban érdekli a HR. Erre is nagyon sok példát láttam, hogy ilyen funkciók közötti mozgás is van. Nem csak a funkción belüli területek közötti mozgás, hanem funkciók között is van mozgás. Illetve hát nyilván vannak vertikálisak, ahogy említettem, tehát az előléptetések is jellemzőek. Úgyhogy ez egy nagy pozitívum ennek az üzletágnak, hogy átlagban elmondható, hogy átlagban sokkal komolyabb karriereket lehet befutni, gyorsabb karriereket lehet befutni egy ilyen cégnél. Ugye emiatt az attrició miatt is, meg amiatt is, hogy nagy méretük van ezeknek a cégeknek azért az esetek nagy részében, mert azért a profitabilitást akkor kezdi elhozni egy ilyen cég, amikor már pár száz fős. Tehát amikor egy 60 fős egy kis szolgáltató központ, akkor azért annyi profitot nem termel, mint amennyi figyelmet kell rá szentelni, mondjuk, hogy a működése azért máshogy zajlik, mint régen, amikor nem volt központosítva a tevékenység, de egy több száz fősnél már azért akkora plusz profit, ugye ez a hatékonyságból eredő plusz profit, hogy ott már tényleg megéri ezt csinálni, ezért tipikusan nagy méretűek ezek a szervezetek. Ugye, és amint említettem, most azért a pandémiát ezek a dolgok lelassultak, tehát kisebb a vándorlás munkahelyek között, cégek között, de azért még mindig azt mondanám, hogy egy ilyen 10%-ot lehet hallani a piacon, hogy azért még mindig van egy ilyen 10%-os elvándorlás, ami ugye megint a 70 ezer fős piacon a 10% az évente 7 ezer új munkahely. Ugye? Akkor, ahogy említettem, mondanék egy-két példát ezekről a mozgásokról, egy kicsit így inspirálja konkrét példával is, inspiráljam a hallgatót. Az első példán nevezzük a főhőst Pistának, természetesen nem valós neveket használok, próbálom úgy elmondani a mintákat, hogy ezeket a példákat, hogy azért ezek tényleg valós példák, de hogy azért ne legyen teljesen felismerhető, ugye a személyiségi jogok miatt. Ugye itt a főhőst Pista, ugye röviden annyit, hogy 14 évet dolgozott összesen, meg mai napig is ebben az SSC ágazatban, kezdte először teammemberként, aztán teamleaderként, aztán menedzserként, aztán head offként. Ugye ez a szakasz, amíg eljutott igazgatói szintre, ez körülbelül egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 10 év volt a 14 évből, tehát azért ez egy elég gyors karrier. Tehát, hogy belegondolunk, hogy 4 előléptetés 10 év alatt, az egy elég jó kis karrier. Ráadásul ő is nem szakirányú diplomásként kezdte, mert pénzügyön csinálta a karrierjét, de matematikus háttere volt, hozzácsinált egy kiegészítő közgazdasági képzettséget közben, de akkor már dolgozott, úgyhogy nyilván az is segített. De alapvetően azt gondolom, hogy ez egy szép és nagyon gyors karrier 10 év alatt. Utána még egy érdekesség az ő karrierében az, hogy azért főleg a R2R-on, tehát könyvelésen, és intercompanyin, stb. Könyvelésnek különböző számvitelnek olyan területeim volt, amin ugye egyre komplexebbek, de ugye amit már említettem az valamelyik előző blogban, hogy azért a pénzügy szíve a controlling, tehát ott vannak a legkomplexebb munkák, hiszen a controlling önmagában szinte 100%-ig egy elemzői munka és egy üzlettámogató, tanácsadói munka az üzletági döntéshozók felé. Ugye az a teteje a pénzügy szakmának. Ugye azt azért nem csinálta korábban, és akkor hozott egy nagyon szép döntést, azt mondta, hogy viszont a controllingot szeretné csinálni a pénzügy csúcsát, tehát azt a szakmát, ami a legérdekesebb a pénzügyön belül számára, ugye kinek mi az érdekes, de számára ez. És ezért például az igazgatói pozíciójából egy picit lejjebb lépett senior menedzseri pozícióba, és így át tudott kerülni a hagyományos számviteli pénzügy területekről a controllingra, és ugye most egy ilyen pozíciót tölt be, és nyilván nem nehéz előre jelezni, hogyha a pénzügynek az összes területét végigjárta már, és a szamárlétrát is, meg funkcióba is minden csinált már, és a controlling is meg lesz neki, akkor nyilván a következő lépés az egy nagyon komoly pénzügyi felsővezetői állás lesz valamikor. A következő témában ugye három ilyen részletesebb példát hoztam, aztán mondok még egy-két dolgot hozzá. A második ilyen részletesebb példa, főhősét hívjuk Eszternek. Ő 13 évet dolgozott ilyen SSC-kben, és az ő érdekessége az, hogy PA-ként kezdte, tehát ugye personal assistant, amit ugye nem úgy fordítanék, hogy titkárnő, mert ez egy picit magasabb szintű munka, mint egy titkárnő a klasszikus, mondjuk úgy értelemben, de azért most jobb hián azt mondanám, hogy egy titkárnői munkát kiegészítve egyéb magasabb, komplexebb munkákkal csinál, tehát personal assistant, tehát vezetőknek az asszisztense. Azt csinálta 5 évig, és aztán ugye megismert az SSC-n belül a szakmai munkákat, HR, pénzügy, IT, és ugye, ami tetszett neki, az a számviteli terület, úgy érezte, hogy ott egy komoly karriert be lehet futni, ugye, PA-ként, összeasszisztentként azért nem lehet, ott megvan a teteje annak, és el lehet jutni oda, hogy te vagy a vezérigazgató PA-je, de onnan már nincs fölfele, tehát azért ott azért limitált a karrier, pénzben is, meg a munka érdekességét tekintve is, úgyhogy ő úgy döntött, hogy elkezd egy pénzügyes szakmai karriert, és ugye 5 év munka után ott az SSC-be el tudta azt intézni, volt olyan kapcsolatrendszere, hogy átvegyék egy ilyen junior számviteles rólra, specialistának, és akkor utána abba bedolgozta magát, végzett egy kiegészítő végzést is, vagy szerzett egy kiegészítő végzettséget is, ilyen számviteles pénzügyes közgazdasági végzettséget is hozzá közben, és akkor könyvelési területre bekerült egy komoly ilyen könyvelői pozícióba, ezt csinálta 4 évig, és gyakorlatilag utána csoportvezetővé kinevezték, és 3 éve csoportvezető. Tehát egy nagyon szép történet arról, ugye, amiről meséltem, hogy hogy lehet funkciók között is akár vándorolni, illetve hogy lehet úgy karriert befutni, hogy akár nem szakirányú a diplomán. Ugye ő egy titkárnőből gyakorlatilag a 13 év alatt egy számviteli pénzügyi csoportvezető, ugye egy olyan tudással és egy olyan képzettséggel most már, meg egy olyan önéletrajzzal, ahol hát bárhol talál munkát könnyedén. Úgyhogy ez egy nagyon szép ív. De nagyon sok ilyet lehet látni, tehát nem csak olyan példákat, nem extrém példákat hoztam én, hanem olyan példákat mondok, amiből sokat lehet látni. A harmadik részletesebb példám, főhősét hívjuk Lajosnak. Lajos is ugye 14 évet húzott le SSC-kben, ő is teammemberként kezdte, tehát a ranglétra legalján. Neki ugye megvolt a szakirányú végzettsége, ő nem ebből a szempontból érdekes történet, ugye, hanem ő is egy ilyen tipikus történet, hogy először teammember, aztán specialista, aztán csoportvezető lett, ugye mindezt a könyvelési területen, ami azért egy komplexebb terület, és utána meg pedig junior manager. Tehát 9 év alatt eljutott a kezdő friss diplomás teammemberből, eljutott gyakorlatilag a junior manageri pozícióig. Ugye ez egy magas pozíció, ugye, tehát ott már azért nagyon jó bérek vannak. És akkor utána ebből a könyvelési pozícióból ő is azt a trükköt választotta, hogy egy picit kevésbé komplex területre, de nagyobb vezetői állást pályázott meg. Tehát azt mondta, hogy most a könyvelési területet átmegy a szállítóadminisztrációra, ami ugye nem annyira, viszont ott egy magasabb pozíciót megpályázok, és ez össze is jött neki, és így lett ugye P2P menedzser, ez a purchase to pay, tehát a szállítói adminisztráción egy menedzseri pozíció, nagyobb csapattal, az 2 évig csinálta, és ugye miután megszerezte ezt a tudást is, tehát egy ilyen pénzügyes tudást szerzett menedzserként, magas pozícióba, pluszba ott volt a könyvelési tudása, plusz a könyvelési tudásán keresztül nagyon sok, egyébként csinált kontrollingos munkát is, meg kicsit adó, kicsit ez, kicsit az, tehát úgy belátott mindenbe, utána ugye gyakorlatilag a 2 évi menedzserkedés után el tudtad helyezkedni egy másik cégnél igazgatóként, tehát egy felsővezetőként, pénzesként. Tehát ez egy gyönyörű, megint azt mondom, egy 14 éves nagyon szép karrier, ami nagy mértékben azt segített, hogy ugye tudott egy nagy cégnél, egy nagy nagy szolgáltató cégnél dolgozott, amilyen 1000 fő fölötti, és azért nagyon könnyen tudott így úgy mozogni. Előléptetéshez is könnyen jutott így szépen türelemmel, pluszban, amikor azt mondta, hogy váltani akarok funkción belül, stb. Az is viszonylag könnyen összejött neki. Na, hogy ne csak pénzügyes példákat mondjak, hanem más területekről is, ezért hoztam még 3 rövid egyéb példát. Az egyik főhőse ugye legyen Zalán, aki ugye pénzügyesként kezdte, majd informatikai projektterületen dolgozott, és aztán átment HR területre is, aztán onnan visszament egyéb funkcionális területre. Tehát vannak ilyen mozgások is. A második történet főhőse Katalin, ő például a HR-en kezdett, utána, mivel a HR-ről azért nagyon nem lehet rálátni a funkcióra, és egy nagyon jó kis tudás az, hogyha valaki mondjuk pénzügyön, vagy valahol funkcionális munkát is ellát nagy csapatvezetéssel, és azzal visszamenni a HR-re, az egy nagyon erős dolog, tehát ő pont ezt csinálta, elment funkcióra, nagy csapatot irányított, és aztán visszament HR vezetőnek, és egy komoly HR vezetői pozíciót tölt be egy nagy szolgáltató központban, ugye ő a HR-nek az igazgatója. A harmadik példának a fősét hívjuk Ibolyának, ugye ő például a pénzügyről ment át marketingre, és amikor átment a pénzügyről marketingre, akkor még csak középvezető volt, aztán ott a marketingen nőtte ki magát gyakorlatilag felsővezetővé, úgyhogy végén egy egész komoly, több száz fős globális szervezetnek volt a vezetője. Úgyhogy nagyon szép karriereket lehet befutni, akár így, hogy egyéb a funkciók között mozgunk ide-oda, de mondom, és nem csak senior szinten, hanem junior szinten is, ugye említettem erre példákat. A következő blogban arról fogunk beszélni, hogy milyen nemzetközi munkalehetőségek vannak. Tipikusan, hogy leginkább ezen a témán belül arról, hogy hogyan tudunk esetleg külföldre kimenni, ha egy ilyen szolgáltató központban dolgozunk Magyarországon.